Unnyad, ismeretlenül. A legszebb nap, igazi ünnep az, amelyet még nem értünk meg. S a legszebb szó, amit csak neked mondanék, de nem mondtam ki még.
Felhívom figyelmüket, hogy ma este 19 óra 30 perckor itt a Kossuth Rádióban a Nagyok című műsorunkban a Csernus Mariannal készült beszélgetést ismételjük meg 2022-ből. Kedves hallgatóink, a kalendárium adása ezzel véget ért. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Rozbora Zoltán és Schwarz Nóra, a szerkesztő Enz Taraczközi Kinga és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Farkas Szabolcs.
Szoktak régi Budapest képeket nézegetni? Bevallom, nekem nagy kedvenceim Thurmayer Sándor hangulatos tabáni festményei, amelyek a városrész lebontása előtt készültek az 1920-as évek második, illetve a 30-as évek első felében. Hülye megörökítették azokat a 100 éves kis házakat és kanyargós utcákat, amelyeket ma már csak hírből ismerünk. Köszöntöm Önöket! A Fővárosi Kizelbach Galériában látható Budapest a festők szemével című tárlat mintegy 100 műalkotáson keresztül mutatja meg a nagyváros folyamatosan változó arcát. Soha ilyen bőválogatás nem született még budapesti témájú festményekből Magyarországon. A mai műsorban erre az izgalmas kiállításra látogatunk el, ahol Molnos Péter művészettörténész kalauzolásával kaphatunk ízelítőt a kiállított festményekből. Tartsanak velem! Kizelbach Galériában egy nagyon ötletes videóinstalláció keretében került bemutatásra az a vaskos könyv, amely ennek a kiállításnak is az alapját képezi. Molnos Péter művészettörténész fejében először ennek a könyvnek a gondolata született meg. Gyűjtött hozzá képeket, és eljutott egészen 500 valamennyiig, mert hogy annyi festményt tartalmaz ez a kiadvány. De hát akkor repüljünk vissza az időben, onnan is született meg az ötlete ennek a nagyszabású kezdeményezésnek.
Elég régóta foglalkoztatnak azok a témák, amelyekkel úgy gondolom, hogy a képzőművészetet, a festészetet közel lehet hozni a nézőkhöz. Csináltam már ilyen kiállítást, meg kötetet is, ez a Csábítás fegyvere címet viselt, amikor a divaton keresztül próbáltam behúzni, bevonzani a nézőket a festészet irányába. És a Budapest egy régi tervem volt, hogy a Budapesthez a magyar emberek többségének van érzelmi viszonya, az itt lakóknak mindenképpen, de szerintem a vidéken lakóknak is. Plusz az ide látogatóknak is úgy gondoltam, hogy szükségük lenne egy olyan kódex nagyságú kötetre, amiben úgy igazából meg tudnak merítkezni abban, hogy a festők az elmúlt 150 évben hogy tekintettek a városra. Körülbelül egy-másfél évvel ezelőtt kezdődtek a munkálatai. Mindenki szereti keresgélni azt egy festményen, hogy az a táj, ami mondjuk 1870-ben rákerült erre a festményre, az ma hogy néz ki, a történelmi nyomait hogy viseli magán, hol lakott az a néző, és akkor próbálja azokat a tájképeket keresni, amely az ő háza, az ő otthona feltűnik. Tehát nagyon sok kapcsolódási pontot rejtenek ezek a képek.
Voltak olyan festmények, akár a családja tulajdonában, akár csak egyszerűen olyan nagyon kedvenc képek, amelyek inspirálólag hatottak ahhoz, hogy jó, hát ezeknek akkor mindenképp bele kell kerülni, és akkor nézzük meg, hogy mivel lehet meg kiegészíteni.
Voltak ilyen képek, egy különösebben, itt a szomszédos teremben van Kontuli Bélának több alkotása. Kontuli, az a szerencsénk, hogy a Szeréna úton vásárolt magának fiatalon telket, arra épített egy modern házat, és onnan gyakorlatilag két évtizeden keresztül folyamatosan a műterem ablakból festette az elé kerülő látványt a vízivárossal, a Dunán átívelő hidakkal, a Gellért hegyel és a környező házakkal, és egy ilyen kompozíció olyan jó 25 évvel ezelőtt a kezem ügyébe került, méghozzá az Ecseri piacon. Aki ismeri az én történetemet, az tudja, hogy elég régóta, mondjuk a 25-30 éve járok az Ecseri piacra szombatonként vadászgatni, hogy úgy mondjam, a mai napig egyébként, és ott egyszer a földön egy Kontuli Béla budapesti témájú képe került elém, egyébként itt van a kiállításon, koszos volt, elhanyagolt állapotban volt, és egy ismerősöm éppen alkuba volt rá, és pontosan emlékszem, 100 000 forintért meg tudta volna vásárolni, de kérdezte tőlem, hogy ez eredeti ez a kép, és ére annyit. És én mondtam, hogy persze, hogy eredeti, meg ér is annyit, de ha te nem kéred, én szívesen megvenném.
Akkor lecsapnék rá.
Sajnos ezt nem kellett volna mondani, úgyhogy ő rögtön megvásárolta, és végül már egy más tulajdonban van.
Tehát ez itt tudott újra találkozni akkor ebben.
Hát, hogy úgy mondjam, ez egy ősélmény volt számomra, de több ilyen is volt. Ugye én művészettörténészként építészettörténetből diplomáztam, méghozzá a Köztársaság tér, mai II. János Pápa téren álló nagy Országos Társadalombiztosító Intézet által terveztetett Bauhaus stílusú bérházakból írtam a szakdolgozatomat, amelynek az egyik tervezője éppen Molnár Farkas volt, akinek a háza ezen a kiállításon szintén egy Kontuli Béla festményen feltűnik.
Mielőtt akkor megnéznénk a képeket, térjünk még vissza egy picit erre a kiadványra, mert az oké, az embernek van egy iránytűje, hogy nagyjából merre szeretne majd elindulni, haladni. Egy-két ötlete, hogy mi az, ami mindenképp belekerüljön, de azután hogyan tovább, mekkora kihívás volt ezt létrehozni?
Ugyan sokat írtam bele, de én szerkesztő vagyok, tehát ha jól emlékszem, 8 kiváló kollégám működött közre, és jobbnál jobb tanulmányokat írtak. Ugye evés közben jön meg az étvágy, az ember elkezdi összegyűjteni mondjuk az elmúlt évtizedek aukciós kínálatából a budapesti tárgyú képeit, utána megnézi a múzeumi adatbázisokat, a raktárakat. Szerencsére voltak jó kapcsolatom a Kisseli Múzeumhoz, ott átnéztettem a teljes raktári anyagot, Nemzeti Galéria anyagát is sikerült átfésülni, a vidéki múzeumoknak is egy részét.
Ez tehát már egy komoly merítés van.
Igen, ez egy gyűlik az anyag, tehát összejött több ezer festménynek a reprodukciója. Szerencsére a Kizebak Galéria és Kizebak Tamás kb. 20-25 éve folyamatosan gyűjti a nyomdai minőségű reprodukciókat a magyar festményekről. Ez is egy óriási adatbázis volt. És utána már az igazi munka ennek a szűrése, mert hogy rendben van, hogy van több ezer kép, de ezt először is le kell szűrni, egy eszenciát kell létrehozni. Ez a könyv esetében elég bő merítés, mert ott 550 festmény került bemutatásra. Itt a kiállításon úgymond csak 100, ez a krémnek a krémje tulajdonképpen, és utána fel kell fűznünk egy kvázi történetre. És Budapest egy olyan város, amely nagyon magán viseli az elmúlt évszázadok sajnos zömében drámai meg tragikus eseményeit. Tehát ez a kötet és ez a kiállítás nem csak festészet, nem csak várostörténet, hanem Magyarország történetét is bemutatja.
Budapest látképei. Az új városház egyik első emeleti termében ma állították ki azokat a képeket, számra 67-et, amelyeket a fővárosi tanács által hirdetett pályázatra festettek nevesebb fiatal festőink. Meg akarják örökíteni a szer fölött gyorsan fejlődő s rohamosan épülő főváros kiváló pontjait, mégpedig művészi kivitelben, hogy azután a jövőkor számára megőrizzék azokat, mint a főváros mostani állapotának érdekes emlékeit. Egyéb iránt Budapest elég gazdag az olyan pontokban, amelyeknek festésénél a művész egyesíthetné a hűséget a hatással. Hiszen Nápolyt, Lisszabont és Konstantinápolyt kivéve alig van Európában nagy város, melynek olyan festői fekvése és olyan pompás részletei lennének, mint a mi fővárosunknak. Egyetértés 1885. január 6-a.
Van a kis helyiségben állunk, ahol a legrégebbi képeket láthatjuk. Bécsről tudjuk, hogy ott már a 18. században is készítettek ilyen vedutákat, látképeket a városról. Budapest esetében ez mikor kezdődött?
Nagyon jó a bécsi párhuzam, mert ugye az első komoly mester, aki azzal a szándékkal érkezett ide, és vette elő a vázlatfüzetét, hogy Pest egyes kiemelt pontjait, vagy az egész város látképét megfesse, az egy osztrák mester volt, és az az óriási szerencsénk, hogy mai napig a 19. századi akvarell festészet legnagyobb mesterének tartják, ő Rudolf Alt volt, és pont egy olyan teremben állunk, amely egy óriási faltól falig készített vetítésen az ő Budapestről festett akvarelljeit és litográfiáit, vagyis kőnyomatait mutatja be, mert hogy ő két albumot is kiadott erről, és tulajdonképpen ezek a 19. század közepén megjelent litográfia albumok voltak az első olyan művészi alkotások, amelyek Budapest látványát, hírét, vizuális tartalmát egész Európában elszórták. Innentől kezdve ezek a képek reprezentálták Budapestet Európában, és igazán a magyar festők csak ezután kezdtek érdeklődni és odafordulni a város egyes részleteihez. De én azt olvastam a 19. századi, sőt a 20. század elejé lapokban is, hogy a műkritikusok kifejezetten hiányolják a budapesti témájú magyar festményeket, és azt írják, hogy az ide látogató külföldiek imádják a várost, a budapesti polgárok állandóan kritizálják, és a magyarországi festőknek elfeledkeznek róla, és nem is festik egyáltalán. Ez persze túlzás, de a korabeli néző úgy élte meg, hogy nagyon kevés budapesti témájú kép születik.
Azokból csemegészhetünk, amelyek viszont elkészültek 1853-ban Rudolfon Alt jóvoltából. Láthattuk a régi pesti városházát, a régi Nemzeti Színház épületét, most éppen a Szent György téren a Henczi emlékművet láthatjuk. Tehát egy csomó-csomó olyan építészeti alkotás, amely ma már nem létezik. Mögöttünk egy monumentális alkotás, Mihalik Dániel 1899-ben festett Budapest látképe. Mondom, nem tévedek, hogy ez talán az egyik mestermű itt a kiállításon. Annyira részletesen kidolgozza a házak homlokzatát, mint hogyha egy fotó lenne. Gondolom, azért nem ez volt az első magyar festő által készített festmény, tehát a 19. század végére azért már kedvet kaptak a magyar művészek is.
Így van, ez egy unikális kép, mert Mihalik Dánielt mi művészettörténészek ismerjük, de nem erről az oldaláról. Ő szolnoki mester volt, a szolnoki egyszerű, de nagyon szépen megfestett tájképeiről híres, és valóban 1899-re azért már született jó pár tucat Budapest témájú kép, és ez főleg annak köszönhető, hogy az 1880-as évek közepén már Budapest főváros törvényhatósága is felismerte azt a hiányt, hogy hiába Párizs, Berlin, München, London építészetét az ottani festők folyamatosan festik, de Magyarországon, vagy Budapesten nem születnek meg az igazi nagy városi veduták, úgyhogy kiírtak egy pályázatot 1885-ben, viszonylag magas pénzdíjjal, meghatározták az egyes témákat, hogy Budapest leglátványosabb, legszebb vagy történetileg legfontosabb pontjait kijelölték, és felkértek művészeket, hogy készítsenek először kisméretű vázlatokat, azokból kiválasztották a általuk legszebbnek gondoltakat, és azokból azok utána megfestettek monumentális két és fél méteres nagyságú kompozíciókat, úgyhogy ez az időszak, a 80-as évek második fele azért egy nagy fellendülést hozott ebben, de még így is azt kell, hogy mondjam, hogy én ismerek egy 1913-ban született cikket, ahol azt írja a korabeli műkritikus, hogy ennek ellenére is nagyon kevés olyan műalkotás van, amely Budapestet ábrázolja.
Tájképekből minden tárlat eléggé el van látva. Ritka azonban az épületeket, utcákat feltüntető kép, és például Budapestről alig-alig festenek valamit, holott van eleven élete, s vannak festői részei. De az architektúrás részekkel nem szeretnek bajlódni. Eddig Sikedánc Albert tanár és Nadler Robert festették a főváros egyik másik pontját. Sikedánc legörömestebb, a régi Pest és Buda maradványait festi, fenntartva emléküket. Például a Mátyás templomot Budán, amely ma már szintén történeti emlék. Maga a templom le van bontva, hogy újraépítsék. Vasárnapi újság, 1887. november 27-e.
A kiállítás központi terében vagyunk. Itt tulajdonképpen a 20. század elejére repülünk vissza képzeletben. Perrot Csaba Vilmos Metti János, Lemes Lampert József képeit láthatjuk, főleg a 1900-as, 1910-es évekből korszakra jellegzetes módon. Kicsit elnagyolt, a nagybányai festőkre jellemző formavilágot láthatjuk. Például a Lánchidat látjuk éppen Pest felől megfestve. Rálátunk a Mátyás templomra, a Budai várra. Hát ez is egy nagyon hangulatos alkotás, már csak a színvilága miatt is.
Itt Perlottnak három nagy méretű reprezentatív Budapest képe van, és mind a hármat az elmúlt 5-10 évben találtuk meg, tehát ezek soha nem voltak ismertek korábban, és azt se tudjuk...
Akkor a képről beszélünk, hogy ez még...
Igen, ezek abszolút múzeumi kvalitású, múzeumi nagyságú, monumentális képek, és magángyűjteményben lappangtak, nem tudtunk a létéről, korabeli kiállítási katalógusok se említik, ezért nekem ez egy nagy talány, hogy milyen szándékkal készültek. Van egy olyan gyanúm, hogy Budapestnek valami szerelmes mecénása direkt megrendelte Perlottól ezt a két képet, szerintem a témát is megadva, és utána végig ebbe a gyűjteménybe volt, valamikor szétszóródhatott, mert az egyik egy szlovák aukciós házba bukkant fel, másik budapesti magángyűjteményben. A legnagyobb méretű, ez a valóban a Széchenyi tértől a Mátyás templom felé kompozíció, aminek az a különlegessége, hogy itt se látunk embereket. Így tehát van, a két tényleg. Másik Perlott kép, az nyűsög a lovaktól, lovasúttól, villamostól, emberektől. Azt szoktam mondani, hogy olyan, mintha akkor is a 10-es évek közepén lett volna egy Covid, amikor nem lehetett kimozdulni a házból, de ez egy olyan különleges kép, ami szinte egy ilyen Baedekerbe kívánkozik, hogy ez Budapest arca tulajdonképpen, mert ugyan stilizált, elnagyolt, tényleg a nagybányai posztimpresszionista stílussal készült, de minden egyes ház meghatározható, rajta van a Karmelita, rajta van a Mátyás templom, sok minden más is, és tényleg ilyen nagyon eszenciálisan tartalmazza a budapesti látványvilágot.
Korzó. Ott, ahol a Vén Dunának hullámai muzsikálnak, hol a székek padok állnak, de a villamos szalad, hol az aszfalt sose porzó, ott virít a szívet orzó, mámorító déli korzó, félig kopaszfák alatt. Csillogó a víz ezüstje, és a propellerek füstje, mintha hányná pokloküstje, kanyarogva kavarog. És a bájos környezetben, felöltőben vagy zsaketben, ám de mindig rendületlen sétálnak a magyarok. Itt sétál a büszke gyáros, s mivel itt mindenki páros, itt az egész Lipót város, az 5. kerület. Mit kíván a magyar nemzet? Van-e több íj viharedzet, tőzsgyökeres, tőrülmetszett flörtölési terület? Mert a fővárosi felnőtt méltányolja itt a delnőt. És ha keres, hát itt lelnőt, bús szívének ideált, akadasszony itt nem érdek, kiben nincsen önző érdek, s akit mégis félreértett, eddig minden jó barát.
Molnos Péterre elindultunk itt a Kizelba Galéria kiállító terében, és el kell mennünk egészen végéig, ahol Vaszary János festményeit láthatjuk, akiről ugye tudjuk, hogy vagy tengert szeretett festeni, fürdőzőket, vagy ezek szerint Budapestet, a Dunakorzót és környezetét.
Őket, vagy szép virágokat. Ő az élet napos oldalát festette, és azt gondolom, hogy ezt főleg a párizsi festőktől, az École de Paris festőitől leste el, hogy hogy lehet egy helynek a szépségét, egy életérzést megragadni, és a mondén Budapestet tudta ő nagyon átélhetően láthatóvá tenni, és kiválasztotta azt a témát, a pesti korzót, ahol ez a legszebben, a legjobban, a leglátványosabban érvényesül. Tudnélik, tudjuk, hogy a budapesti lakosok a pesti korzóra úgy tekintettek, mint egy divat bemutató. És ide leültek a nők, férfiak és társalogtak, és nézték az előttük felvonulókat, hogy ki milyen divat szerint öltözik, megvásárolta el már a friss tavaszi szezon új stílus ruháit, és persze sétáltatták a kutyákat, ahogy ezeken a képeken is feltűnik. Tehát a mondén Budapest a 20-as, 30-as években leginkább a Vaszary János festményeiről élhető át igazán.
De tulajdonképpen ezt egy randevú helynek is tekinthetjük, mert hogy itt tényleg ezen a képen, amit itt látunk magunk előtt, 1926-ból a legváltozatosabb színbe öltözött hölgyek ülnek egymás mellett egy sorban, összepréselődve hatalmas kalapjaikban. Úgy tűnik, mintha ez egy ilyen megrendezett jelenet lenne, hogy ott közben érkezik a tömeg előttük, és lehet egymást lesni, ki az, aki tetszik nekünk.
csúnya így kimondva, de emberpiacként is működött ez a hely.
Én is így képzelem.
Tehát ez le van írva a korabeli sajtóba, több novellában, meg cikkbe is, hogy fiatal lányok maximum szülői felügyelettel mehetnek. Akkoriban az ember kiült a Dunakorzóra, és nyilván az összes pletykát, az összes aktuális hírt meghallotta, és találkozhatott a barátaival.
Ezen kívül azért láthatunk tőle konkrét város jeleneteket is. Leginkább az egykori Budai királyi palotát láthatjuk többféle formában megfestve. És van itt egy különleges kép, amiről kiderül, hogy a művésznek volt egy olyan budai műterme, amelynek tető teraszáról pont a királyi palota kupolájára látott rá. És hát itt pont egy olyan társasági jelenetet fest meg a 30-as évek elejéről, amikor képet kapunk arról, hogy milyen közel is jött valóban a budavári palotához.
Ez egy nagyon különleges kép, az elmúlt egy-két évben került elő, ráadásul egy külföldi, ha jól emlékszem, német aukciósház kínálatában. Kiderült rövid kutatás alapján, hogy annak idején a 20-as évek végén a Bethlen udvarból Vasszary János átköltözött az Attila körútra egy olyan jelentős házba, amit egy barátja, bizonyos Vágó László építész tervezett. Ott kapott egy műteremlakást, és ennek a tetőteraszát, a legfelsőbb szintet is maga az építész tartotta meg magának, ahol társasági eseményeket tartottak, bálokat, felső 10.000 egyes tagjai, és egy ilyen jelenetet ábrázolt Vasszary János, és van egy ikonikus fotó, hogy 1945-ben a Budapest ostroma során egy vitorlázó repülőgép belefúrodott ebbe az épületbe, pont a legfelsőbb
szinten.
Ez a pontosan ez a tetőterasz rész, úgyhogy ott maradt a repülő, és mint egy ilyen emlékmű, jelezte a háború pusztulását.
És hát ugye ez azt is jelenti, hogy akkor itt láthatjuk igazából teljes mi voltában utoljára ezt a gyönyörű tetőteraszt, mert nyilván ugye a repülőgép az úgy, ahogy van, megsemmisítette.
Ezért mondom azt, hogy ez a kiállítás, meg ez a könyv festmények által építészet történetet is elmesél, meg Magyarország történetet is, mert nagyon sok olyan helyszín van, ami ma már nincsen, és gyakorlatilag fotó is alig maradt meg róla. Egy-két festmény által alkothatunk róla képet.
És ha már helyszín, akkor elárulom, hogy még a beszélgetésünk előtt Molnos Péter felhatalmazott arra, hogyha felismernek valami olyan helyszínt, ami nincs pontosan beazonosítva, akkor nyugodtan essek neki, és mondjam el, hogy szerintem ez hol látható. Itt állunk most egy ilyen kép előtt, Vaszkó Ödön bérház 1932-ből, ez egy magántulajdonú kép. Azonnal, amint megláttam ezt a képet, eszembe jutott a gyermekkorom, ugyanis én nem ebben a házban születtem, hanem az akkor még nem létező, később mellé épült házba, ami a Kárpát utcában van, a 13. kerületben, és ezen az udvaron játszottunk mindig, úgyhogy íme.
Minden tárlatvezetés alkalmával ezt szeretem a legjobban, mert mindig van egy olyan személyes történet, ami kiegészíti, hogy úgy mondjam, a művészet történet nagy egészét, akkor ezek szerint ez a ház álma.
Ez abszolút áll.
Akkor én ide el fogok biciklizni, és megpróbálom megtalálni pontosan
jó,
ezt a helyet,
jó.
És akkor utána ebből segítek lesz egy majd. Facebook poszt.
Tőzsgyökeres kispolgári családból származom. A 6. kerület mélyéből, hajnali 4 óra tájban születtem meg. Ott a gangok és a Lichthof környékén. Hát lehet, hogy onnan származik ez a vonzalmam és ez a szimpátiám a gangok és Lichthofok világa iránt. Óbudai séták című sorozat 3-4 képből áll. Arra járkáltam, ott most lebontanak egy csomó házat ott a Sipos vendéglő környékén. És olyan szomorú, megható, árva világ, azt próbáltam ugyancsak a gangokkal, meg az elhagyott ecetfával illusztrálni. Hát ez egy ilyen szimbolikus ecetfa, hát voltaképpen saját magunkat fejezik ki ez az árva ecetfa, hogy ottan próbál a téglák között és a kövek között valahogy élni.
Az 1922-ben született és 2005-ben elhunyt Mácsai István festőművész vérbeli Budapest festő volt. Az állandó lakhelye után stílusosan csak a Pannónia utcai realizmus jelzővel illetett képei, főként a pesti Újlipótvárost ábrázolják. Az alkotót egy a 70. születésnapjára készült portréfilmben hallhattuk az imént. Most pedig térjünk vissza a Kizelbach Galéria aktuális kiállítására.
Akkor beszéljünk Mácsai István képekről, mert abból is van itt bőven. Rá jellemző volt, hogy ezért szeretett alakokat is elhelyezni a képein. Itt is például láthatunk egy pesti utcaképet 1961-ből. Várakoznak az emberek, telefonálnak a telefonfülkében, virágot vásárol a hölgy éppen itt. A hátul egy villamos suhan el, és még a trollibusz megállóját is láthatjuk, mert arra járt a 74-es trollibusz.
Igen.
Szinte halljuk, ahogy pezseg a forgalom az utcán.
És mindeközben azért mégis érzünk valami időtlenséget, legalábbis én, amikor ránéztem erre a képre, vagy ránézek most is, realisztikus minden, de valami miatt egy ilyen finom szomorúság, egy finom időtlenség benne, és ez szerintem két effektus miatt van. Egyrészt nincsenek árnyékok, ami furcsa, tehát ha megnézzük, akkor vetett árnyékot egyáltalán nem látunk. Másrészt pedig az emberek egy kicsit el vannak szigetelődve egymástól. Tehát hiába van olyan csoport, ami úgymond egymással beszélget, valahogy mintha mindenki magában nézne, el lenne szeparálódva, el lenne idegenedve a környezetétől, és ez egy nagyon fontos kérdést fölvet, mert 1961-ben, amikor megfestette Mácsai ezt a képet, akkor hiába pályázott vele, ezt a műcsarnoki kiállításra nem vették be. A műítészek ugyanis pontosan érezték, hogy itt valami nem stimmel, ez nem a szocialista rendszernek az apoteózisa, hiába tűnik úgy, hogy mindenki szépen fel van öltözve, valami kis ilyen rejtett, finom ellenkezést vagy szomorúságot tartalmaz ez a kép, és ezért volt nagyon érdekes nekem, hogy a megnyitóra nagy örömömre sikerült elhívni Mácsai Pált, Mácsai István fiát, a színészt, és ő elmesélte emlékeit erről a képről, többek között azt, hogy még pár évvel ezelőtt is ezt a képet valaki azért kritizálta, hogy ez tulajdonképpen a Kádár rendszer apoteózisa, mert a villamoson lévő hirdetésen olvasható nagy betűkkel azt, hogy harmónia. És hogy biztos ezt akarta kifejezni Mácsai István, hogy itt minden rendben van, ez egy harmonikus társadalom.
Miközben egy terméket reklámoz a villamos, nyilván egy Nikotex nevezetű.
Így van, a harmónia felirat előtt van egy Nikotex felirat, ami már akkor 60-as évek elején is, ahogy Mácsai Pál elmesélte, mivel az egy műcigaretta volt, egy nagyon rossz minőség műcigaretta, ami mint jelző, mint fogalom átkerült a köznyelve, és a művit, a silányt, a rosszat, az utánzatot jelentette. Pontosan. Az építészek például a gyenge minőségű ilyen pseudoépületeket Nikotex épületeknek nevezték. Tehát itt a Nikotex harmónia pont egy finom, látens, rejtett utalás arra, hogy minden harmónia itt látszólagos, és a dolog mélyén van egy nagy igazságtalanság, és a rendszernek nincs meg az a legitimitása, ami az igazi harmóniához kellene.
Adásunk ezzel véget ért. A mai felfedező a Fővárosi Kizelbach galériában még egészen a nyár közepéig megtekinthető Budapest a festők szemével című kiállításról szólt. Molnos Péter művészettörténész rendszeresen tart ingyenes tárlatvezetést a galériában. Egészen véletlenül ma délután 16:30-kor is lesz egy ilyen. Heltai Jenő Korzó című verséből Sinkovics Imre mondott el részletet. Ha lemaradtak volna a műsorról, ezt is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Bicsák Eszter felelős szerkesztő, valamint munkatársaim, Gécsek Tóth Enikő, Schwarz Nora és Kovács Judit nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.